Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány azon dolgozik, hogy Ukrajnában minél hamarabb béke legyen. Ezt mondta Latorcai Csaba Sátoraljaújhelyen táborozó ukrán gyermekeknek. A gyerekeknek egy dolguk van Magyarországon, érezzék jól magukat, töltsék meg a tábort örömökkel és élményekkel, fogalmazott a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára. Az, hogy Mongólia nem tartóztatta le Vlagyimir Putyint a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa alapján, súlyos csapást mért a nemzetközi büntetőjogi rendszerre, közölt az ukrán külügyminisztérium. Az orosz elnök olyan tárgyalásokra érkezett Mongóliába, amelyek az Oroszországot és Kínát összekötő új gázvezetékről szólnak. Összesen 107 Nobel-díjas nyilatkozott arról, hogy elítéli Oroszország július 8-ai Kijev elleni támadásait, beleértve az első számú ukrán gyermekkórház és más polgári célpontok elleni csapásokat, közölt az Indexel Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar kutató. A nyilatkozat kezdeményezői a Nobel békedíjas amerikai Jody Williams és maga Krausz Ferenc voltak. Sikeres a Szeretem, megvédem kampány, jelentette ki a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf ismertetése szerint sok ezren érdeklődtek eddig, több ezren jelentkeztek, és közülük már 1000 elszánt a haza iránt elkötelezett magyar kötött szerződést a honvédséggel, hogy területvédelmi tartalékosként erősítse a védelmet. Az Európai Bizottság ismételt kifizetési kérelmet küldött Magyarországnak a 200 millió eurós büntetése. Ha az ország nem fizet, akkor az egyébként elérhető uniós összegekből levonják a tartozást, erre szerintük minden jogalap rendelkezéssel. A fizetési késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű átlánybüntetést is megállapítottak. Kifizetjük a bírságot, mondta az Európai Ügyekért felelős miniszter az ATV.hu kérdésére. Boka János szerint ugyanakkor a schengeni határ őrizetére fordított 800 millió euróra pedig mi tartunk igényt Brüsszelből. A kormány jogi megoldása az lehetne, hogy a 800 millió euróból vonják le a mostani 200 milliós bírságot, írják különböző hírportálok. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy Brüsszel példátlan mértékű 200 millió eurós bírságot követel, reagált a kormányzati tájékoztatási központ. Arról tájékoztattak, jogi lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a határvédelemmel kapcsolatos költségek miatt érvényesítsék az igényeinket az Európai Bizottsággal szemben. Magyarország bruttó hazai termékének volumene az idei második negyedévben a nyers adatok alapján másfél, a szezonális és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az első negyedévhez képest viszont a teljesítmény 2,1%-kal mérséklődött, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Egyre erősebb a családok szerepe az adósságfinanszírozásban. 9 hónap alatt 100 ezer új kincstári számlát nyitottak és 115 milliárd forintnyi értékpapírt vásároltak, jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály emlékeztetett, tavaly december óta lehet mobil applikáción vagy számítógépen keresztül számlát nyitni a Magyar Államkincstárban mindössze néhány kattintással. A BMW hazánk és egyben a vállalatcsoport legnagyobb naperőművét építi fel Debrecenben, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertetése szerint 71 futballpályányi méretű lesz a fotovoltaikus rendszer. A kormány mindent megtesz azért, hogy Románia még idén a Magyar-Európai Uniós elnökség időszaka alatt csatlakozhasson a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezethez. Ezt a Bukarestben jelentette ki a tárcavezető, a román belügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter kiemelte, mindezzel egyszerűbb lesz a kapcsolattartás a határ két oldalán élő magyar közösségek között is. A felmérések szerint a megkérdezettek többsége egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Hozzátette, ezt a munkát a kormány is erősítette az elmúlt időben, hiszen 450 ezer laptopot osztottak ki a diákoknak, idén pedig további 100 ezret. A kormány idén 12. alkalommal hirdette meg a nyári diák munkaprogramot, amelyben a tervezett 20 ezer helyett összesen közel 29 ezeren vettek részt, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Az eredeti 3 milliárd 800 millió forintos keretösszeg a többszöri vármegyei ráemeléseknek köszönhetően több mint 4 milliárd 300 millióra nőtt, ami lehetővé tette még több diák nyári foglalkoztatását, írta Comba Sándor. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 13 és 18 fok között, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mai műsorban dr. Papp Miklós, görögkatolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél.
Arról fogunk beszélni, hogy a nagy döntéseket hogyan kell végigvinni. Ugye abból indultunk ki, hogy az embernek mintha két agyféltekéje lenne, és mintha túl jól értenénk a világ dolgaihoz, és kevésbé az életünknek a vezetéséhez. És ezt a másik agyféltekét képezzük most, hogy hogyan kell az életünket vezetni, mert bizony megtörténik, hogy nagyon jó szakemberek vagyunk valamilyen területen, de a saját házasságunkat igénytelenül bután vezetjük, a saját gyerekeink neveletlenek, a saját hitünkkel nehezen haladunk. Tehát megtörténik az, hogy bármilyen jó szakemberek, orvosok, doktorok, diplomások is vagyunk, hogy a saját életünket nehezen tudjuk vezetni. Na most végig erről van szó, hogyan vezessük jól az életünket. Egy nagy adósságról szeretnék most beszélni, mert úgy érzem, hogy az egyház is, és sokszor a jó lelkű segítő emberek is, a lelkésztől a pszichológusig, úgy érzem, hogy két dologról szoktunk nagyon sokat beszélni. Az egyik, amíg a drága emberünk eljut odáig, hogy meghozzon egy döntést. És akkor itt gyerekkortól, fiatalkortól hogyan kell felkészíteni a pályaválasztásra, a házastársnak a kiválasztására, a hitben való elmélyülésre. Tehát túl sokat foglalkozunk azzal, hogy a fiatalokat felkészítsük a döntésig. És utána van egy nagy hézag, megint utána kikkel foglalkozunk sokat, akik lecsúsznak. És akkor hogyan kell őket elkapni, hogyan kell rajtuk segíteni, visszasegíteni a házasságukba, a munkavilágába, a hitnek a világába. Tehát a krízisben lévő embereken hogyan tudunk segíteni? Mintha ezzel a két réteggel túl sokat foglalkoznánk, a felkészítéssel, és utána az embereknek az elkapásával, és a kettő között mi van? Erről szeretnék most beszélni, hogy hogyan kell jól élni, hogyan kell szépen haladni, hogy eljussunk ugye a drága jó kis céljainkhoz. Ott kezdődik a jó életvezetés, hogy az ember ugye kitűz maga elé célokat. Végig erről beszélünk, hogy az Isten meghívottságában, a transzcendens húzatban, a dinamikában meghozunk nagy döntéseket, elindulunk, itt hagytuk abba a múltkor, és utána, a döntések után el kell indulni. Ki kell alakítani, ez a kulcs szó a mai alkalommal, ki kell alakítani egy célnak megfelelő életstílust. Tehát nem egy-egy döntésünk fontos, egy-egy jó lépésünk vagy bal lépésünk, ilyen-olyan bűnök, nem ezek a fontosak igazából, hanem maga az egész életstílus, ami ide visz. Mondok egy példát, amikor kicsit elszalad velünk a test súlyunk, és görnyed a hátunk, és fáj a gerincünk, akkor rájövünk, hogy nem elég, ha elmegyek egyszer-kétszer úszni, vagy most böjtölök néhány este, és nem eszem annyit, hanem az egész élet stílusomat meg kell változtatni, hogy máshogy alakuljon a testi egészségem. Többet járni gyalog, hűtőben nem venni olyan kalóriadús ételeket. Tehát az egész élet stílusomon kell változtatni ahhoz, hogy a testi egészségem jobb legyen. Az egész életvezetésben erről van szó, hogy egy-egy alkalom, egy-egy jó vagy rossz döntés az nem segít, hanem az egész élet stílusunkat kell megváltoztatni, ha nagyon lecsúsznánk. Na most ki az okos? Az az okos, aki egy jó élet stílust alakít ki. És ez a kulcs. Jó élet stílust, ami oda visz, ahova én menni szeretnék. Tudnélik, ha kitűztem egy célt, hogy én keresztény akarok lenni, én házas ember akarok lenni, én szakember akarok lenni, én szülő akarok lenni, én testileg, lelkileg egy kultúrált valaki akarok lenni, ha megvannak ezek a nagy céljaim, akkor az a fontos, hogy a célnak megfelelő életstílust alakítsunk ki. Más az, amikor valaki a Himalájára megy, visz magával jégcsákányt, meg ilyeneket, meg más az, aki a sivatagba. Az már kulacsot visz többet magával, vagy nem tudom. Tehát, hogy más életstílus, ha más a cél. Na most ez azért fontos, mert ezt kevesen képviselik ma. A papon, a tudatos embereken kívül ezt kevesen mondják, hogy tessék a célnak megfelelő életstílust élni. Hanem inkább azt mondják, éljél akárhogy. Csak el ne kötelezd magad. Ne döntsél túl korán. Tehát azt mondják, hogy az ember lépkedjen minden irányba, de nehogy egy irányba föltegye az életét. Azt szeretném mondani, hogy aki akárhogy él, az akárhová fog eljutni. Akinek akármilyen az életstílusa, az akárhová el fog jutni, de talán ide nem. Tehát nekünk a célunk szabja meg az életstílusunkat, és akkor itt derül ki, hogy nem a pap mondja, hogy tessék becsületesnek lenni, meg az etikus mondja, hogy tessék lelkiismeretesnek lenni. Nem kívülről kötelez minket senki, hogy alakítsunk egy jó életstílus, hanem micsoda, a saját élet céljaink köteleznek minket. Tehát a labdát visszadobjuk ilyenkor, a pap sem, a pszichológus sem, a tanár sem, a szülő sem, senki nem játszik óvóbácsit senki fölött. Hanem az emberek mellé állunk, és azt mondjuk, hogy tessék a saját célodnak megfelelő életstílust kialakítani. Kedves rokonom, azt szokta mondani, hogy az emberek csak addig jutnának el, hogy belássák, hogy mi a saját érdekük. Nem a szomszédé, nem másé, hanem nekem mi az érdekem. Mert ha ezt belátná, hogy mi az én érdekem, az én fő célom, annak megfelelő életstílust alakítanak ki. Szóval, ha megvannak a jó céljaink, elindultunk, alakítsuk ki azt a jó életstílust, ami oda visz. Mit jelent ez konkrétan? Annyi tanácsot hallunk, annyi lelki tanácsot, lelkészeknek, lelkivezetőknek, pszichológusoknak, tanároknak, szülőknek, annyi tanácsot hallunk. Arról van szó, hogy az ember, amikor elindul a nagy céljai felé, akkor alapvetően két dolog van. Vagyok én, és van az út, amin elindulok. Ez a kettő van. A célok azok még csak tervek, azok még nem valósultak meg. Van az én, és van az út. Ez a kettő van. Aki szeretne jól haladni, elindulni a céljai felé, erre a kettőre kell gondot viselni. Itt ez a lényeg, hogy az ember gondviselő, a saját élet stílusának, útjának a gondviselője. Isten képére vagyunk teremtve, ezt mondjuk mi keresztények, ez azt jelenti, hogy nem csak óvodásan alá vagyunk vetve az Istennek, és az Isten ezt mérte rám, ilyen keresztet kaptam, ilyen sorsom van, hogy nem csak alá vagyunk ennek vetve, hanem az ember aktívan alakíthatja az életstílusát, alakíthatja a maga útját. Tehát az Isten képiség azt jelenti, hogy aktív gondviselői vagyunk a saját életünknek. Hogy tessék önállóan dönteni és viselni a következményt. Tessék saját vállalkozás, kreativitás, dönteni. Ezt nagyon nehéz, mert pont ezt koptatták ki belőlünk, hogy önállóan döntsek. És kollektíva ismerjük, nyögjük, hogy nagyon nehéz, hogy az ember a saját életének a gondviselője legyen. Elindulunk. Hát gondot kell viselni az úton önmagunkra, és gondot kell viselni az útra. Mit jelent az, hogy az énre gondot viselünk? Ez elsősorban a gondolatvilágot jelenti. Klaus Demmer, egy német teológus úgy mondja, hogy ki mind gondolkodik, úgy is él. Ez nagyon fontos. Kinek milyen a gondolatvilága, olyan az életvitele. Az életünket alapvetően fejben nyerjük meg, meg fejben rontjuk el. Utána a többi már csak következmény. Tehát amikor jövök, hogy türelmetlen vagyok a házastársammal, a gyerekeimmel, unom a szakmámat, akkor nem a körülményekben van a gond, itt fejben. Fejben. Mire kell gondot viselni? Arra kell gondot viselni, hogy a pozitív gondolatokat őrizzük. Ezt úgy mondaná a teológia, hogy világosság. Legyen bennünk világosság. Krisztus Urunk így mondja, hogy a világosságra, a hegyre épült, a sók legyünk. A világosságot nem lehet vékarrá rejteni, hogy legyen bennünk tiszta világosság. Ha nem keresztényként mondom, azt mondom, hogy pozitív gondolkodás. A férfiaknak eszébe jut rögtön unikum, nem erről van szó, hanem hogy pozitív gondolkodás. Nagyon fontos ez, nagyon-nagyon fontos, mert innen kimerem jelenteni, hogy aki tele van negatív gondolatokkal, ne ámítsa magát, hogy az élete pozitívan fog alakulni. Ez egy óriási önámítás, hogy tele vagyok buta, igénytelen, kósza, kaotikus gondolatokkal, de az én életem remekül alakul. Vagy tele vagyok kifejezetten bűnös, gonosz gondolatokkal, de az életem az olyan szeretetteljes lesz. Innen kimerem jelenteni. Tehát ott kezdődik az életünknek az alakítása, hogy nem kifelé fordulunk, hanem befelé, a gondolatvilágunk felé. Konkrétan azt jelenti, hogy a pozitív gondolatokra oda kell figyelni. A pozitív gondolatokra tudatosan oda kell figyelni. Mit jelent ez? Egyrészt azt jelenti, hogy az egyszer meghozott igeneknek, amikor hoztunk döntéseket, a meghozott döntéseket azért hoztuk meg, mert ezeknek örültünk. És ezt az örömöt, ami kezdetben volt, ezt meg kell őrizni tudatosan. Többen ismerik biztosan a piramisnak azt a gyönyörű dalát, hogy melletted minden reggel vidáman ébredek fel. Mai fiatal teológusok már nem ismerik ezt a dalt. Miről szól ez a dal? Arról szól, hogy alig vártam, hogy végre melletted ébredjek fel, erre készültünk a házasság jegyességben, és mikor végre feleségül veszlek, melletted minden reggelem jól indul. Minden reggel vidáman ébredek fel. És nem számít, hogy hétfő van, esik az eső, nincs ilyen, hogy bal lábbal kelek. Minden reggelem jól indul, mert mellőled indulok. Kezdetben van egy ilyen öröm minden reggel. Na most eltelik 15 év, és mi lesz? Ezt elfelejtem. És mi jut eszembe? Hát még mindig ugyanő szuszog itt mellettem. Jön a hétfő, jön a munka. Mi történik? Rutinná válik a jó. És kérem, ha rutinná, megszokottá válik a jó, akkor mi fog eszembe jutni? Akkor jönnek itt majd a negatív gondolatok. Hogy mi a rossz ebben a nőben. Tehát a fejünk üresen soha nem jár. Ha nem figyelünk oda, hogy a pozitív gondolatok legyenek a fejünkben, akkor jön a negatív oldal. Tehát meg kell őrizni azt az örömöt, amit az igen kimondásakor éreztünk az erején. Ez például a hitünkre is vonatkozik, a házasságunkra, amikor először elkezdtem tanítani, hogy megvan a papír, és megyek, és szülők rám bízzák a gyereküket. Mikor először sütöttem egy kenyeret, az első húslevest elkészítettük. Tehát kinek mi? Az az induláskor, az az öröm, hogy én ezt most csinálom, eldöntöttem, ez az én életem, ezt az örömöt fejben őrizni kell. Nem szabad beleszokni, hogy rutinossá váljon a meghozott igen. Simone Weil beszél arról sokat, francia filozófus nő, hogy tudni kellene örülnünk annak, ami van. Nem azon keseregni, ami nincs, és a szomszédnője mindig zöldebb, és annak biztos jobb a házassága, meg annak a szakmája. Nem a fölött keseregni, ami nincs, hanem annak örülni, ami van, és tudnunk kellene erre vágyakozni. De jó, hogy van minden nap két lábam. De jó, hogy még ott szuszog mellettem a feleségem, hogy vannak gyerekeim, hogy van munkám, hogy látok, hogy de jó, hogy nekem ez van. Meg kellene tanulnunk vágyakozni arra, ami a miénk, ami van. És tudni ezért hálát adni. Pozitív gondolkodás, az igeneknek, a vannak örülni. Aztán a pozitív gondolkodáshoz tartozik a pozitív előítélet. Egy körkérdést egyszer körbeküldtem a tanítványaimnak. Meglepő módon, hogy kit milyen negatív gondolatok szoktak kínozni. Visszatérő rossz gondolatok. Házi feladat, tessenek elvégezni. Megnézni, hogy engem milyen rossz gondolatok kínoznak. A tanítványaimnál statisztikát mondok, 70%-ban az jött ki, hogy ítélkeznek. Megítélik a másik embert, szidják a világot, elégtelenek a világgal, magukat ítélik, tehát kisebbségérzéseik vannak, bátortalanok, ítélkezés, negatív ítélkezés. Hogy lesz ebből pozitív ítélkezés? Pozitív előítélet. A pozitív előítélet azt jelenti, hogy a másik ember nekem a testvérem. A testvérem. A másik életéből mindannyian úgy vagyunk, hogy csak a jéghegynek a csúcsát látjuk, ugye egy tized részt. A jéghegy csúcsát látjuk. És a jéghegy csúcsa alapján hozunk ítéletet. A látszat alapján, ami látszik. És hogy mi van itt alul, hát 9/10 rész. Kérem azt, hogy a saját életemben itt legalul mi van? A kegyelemnek és a bűnnek, jóapámnak, jóanyámnak, a történelemnek, itt milyen, a kegyelemnek és a bűnnek milyen örvényei vannak, azt még én sem tudom. Hogy merném a másik embert megítélni? Tehát ítélkezni nem, pozitívan hozzáállni. Úgyhogy látom az életéből a jéghegy csúcsát, valamennyit egy kicsit a víz alá is belátok, ha ő megengedi és megtisztel a barátom vele, de hogy mi van itt legalul, nem tudom, nem ítélkezni. Hanem pozitívan úgy tekinteni a másikra, hogy őt is akarja az Isten üdvözíteni. Ő is az Isten gyermeke, nem kicsit szereti az Isten jobban vagy kevésbé, mint engem, hanem ugyanúgy fontos neki. Ugyanúgy drága neki. Olyan jó lenne, ha nem a biológiai szemünkkel látnánk csak a másikat, hanem azzal a szemmel, hogy ő is úton van a teljesség felé, az üdvösség felé. Már mennyi butaság kiiktatódna, hogyha arra gondolnék, hogy jé, ezt az embert is hívja az Isten a teljesség, a beteljesülés felé.
Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Papp Miklós görög katolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél.
Amikor elkezdtem tanítani, hála Istennek pályám elején néhányszor megégtem, és úgy örültem neki, hogy az elején, amikor kamaszokkal dolgoztam, és a kamaszok azok keresik ugye a saját identitásukat, és mindegyikünknek van egy mély identitása, meg van egy színpad, amit eljátszunk. Annál egészségesebb egy ember, ha ez a mély identitás és a színpad, amit előadunk, az hasonlít egymásra. Most ez kamaszoknál nincs meg. És olyan jó volt az elején, hogy bedőltem ezeknek, hogy megjelent katonai bakancsba, meg halálfejes póló, meg hosszú haj, és kiderült, hogy olyan érzékeny szív dobog benne, olyan figyelmes, vagy fordítva eljátsza az eminens valakit, és a háttérben pedig mindenki szurkál. Tehát olyan jó volt megégni az elején, hogy rájöjjek arra, hogy ho-ho, hát itt mindenki, van egy színpad, amit látunk, és a színpad mögé kell nézni. A jéghegy csúcsa alá kell nézni, és akkor itt tudunk igazi kapcsolatot kialakítani. Tehát ez a pozitív ítélet, hogy bízom abban, hogy valamit látok, lehet rossz napja van, vagy béna a színpad, amit előad, de a lényeg az mögötte, az nagyon jó, érzékeny. Olyan örömmel emlékszem rá, amikor ilyen kétméteres nagy darab fiúk elsírták magukat, és beszéltek a saját családi gondjaikról, örömeikről, vagy a szívbéli dolgaikról. Olyan jó volt, hogy rájöjjek arra, hogy nyugi, nem dőlünk be a színpadoknak. Merni mögéjük nézni. A másik, amit itt fontosnak tartok, hogy azért a látszat azért nem független a lényegtől. Tehát ahhoz, hogy a pozitív előítéletet mi magunk is egy kicsit elő tudjuk segíteni, egy hölgy, aki a minisztereket öltözteti, azt mondta egyszer, ilyen 400 fős kamaszoknak beszélt az öltözködésről, és annyit mondott, és ez a mondat nagyon bennem maradt, hogy azért nem mutassunk rosszabb képet, mint akik vagyunk. És ezt nagyon szeretném mondani, hogy ez vonatkozik a házastársunkra is, de különösen az eladósorban lévő fiataloknak szeretném, hogy nagyon megszívleljék. A látszat alapján ítélkezünk, keressük a párt, és nem látjuk, nincs a homlokára írva, hogy ő nagyon jó feleség lesz, és nagyon jó anya lesz. Az van ráírva, hogy ápolta nő, vagy nem. Hogy nem mutassunk rosszabb képet, mint akik vagyunk. Sőt, egy picit szeretünk jobbat mutatni, hogy az ember legyen ápolt, és legyen igényes a külső megjelenésben is. Aztán pozitív előítélet, aztán a jó gondolatokhoz tartozik a jó emlékezés. Mit jelent ez? Hogy aki okos, úgy halad az életben előre, az életnek az ingoványában, hadd mondjam így, hogy szúr le maga mellett ilyen cölöpöket. Magyarul, csúnyán mondom, élményeket csinál, gyárt. A hitében legyenek jó élményei, hitbeli élmények. A házastársával legyenek jó élményei. A gyerekeivel, a szakmájában. Öröm, ami feldobja, élmények. A kultúrában és még a közösségében, a nagycsaládjában, a baráti körében sorolhatnám, hogy minden nagy döntésünk az képes elszáradni, és ezek igénylik azt, hogy tessék megöntözni élményekkel. Az élményben mindig sokkal több van benne, mint a racionális reflexióban. Az élmény az egy kimeríthetetlen gazdag valami, a reflexió, a gondolkodás, a töprengés, az okosság az mindig lemarad ettől. Miért olyan nagyon fontos ez? Hogy amikor gondolkodunk arra, hogy csináljuk jól a házasságunkat, akkor a reflexió, a gondolkodás az mindig lemarad az élmény mögött. Ugye az élménynek a szótöve az, hogy élet. Amikor elkezdek gondolkodni erről a mostani pillanatról, amint erről gondolkodok, már elmúlt. Tehát a reflexió, a gondolkodás mindig lemarad az élet mögött. Ez egy gazdag valami, a reflexió emögött van. Miért fontos ez? Mikor beadják a vállópert az asszonyok, akkor jön az ember, hogy de beszéljünk róla, gondolkodjunk róla, töprengjünk. Nem volt elég élmény. Most akarsz róla gondolkodni, meg beszélgetni. Közös élményeitek nem nagyon voltak. A hitemnek, szakmámnak, házasságomnak, gyerekeimnek, a kulturáltságomnak szüksége van élményekre. Ezek az élmények, ezek maguktól nem jönnek. Tudatosan kell őket gyártani. Na most azért szoktunk el ettől, mert ez macerás. Tehát az, hogy a feleségemet elvigyem az operába mondjuk, venni kell egy drága jegyet, nincs egy göncöm ugye, amit fölvegyek, előtte meg kell etetni, kétszer összeveszünk előtte, és tudod mit, inkább ne menjünk sehova. A családdal el akarunk menni valahova, előtte kétszer összeveszünk, inkább ne menjünk sehova. Az a baj ezekkel az élményekkel, hogy ezek macerásak. Tehát ez időbe kerül, idegbe kerül. El kell menni, fáradtságos, és azt mondjuk, inkább hagyjuk. Na most az a baj, mikor itt vagyunk a mélyponton, nincs cölöp, amire visszalépjünk, mert nincsenek jó emlékek. Abból kérem megújulni, mondjuk egy házasságnak, abból megújulni, hogy minden nap együtt vagyunk. Ez nem ér. Ez is valami, tehát óriási dolog, de hogy minden nap együtt vagyunk, ez nem cölöp. Ez nem megerősítő élmény. Mely ki milyen nagy döntését hanyagolt ezzel a drága öntöző vízzel, az élménnyel. Oda kell ezekre figyelni, és még egyszer mondom, macerás, feszültségteli, de ezeket gyártani, csinálni kell. Olyan jó visszalépni, és ezekre emlékezni. És a modern technikának köszönhetően, hogy ma már telefonban is fényképező van, meg ilyenek, ezek nagyon jók, meg tudjuk ezeket örökíteni, és elő tudjuk venni. Vagy vissza tudunk menni arra a kedves helyre, nekünk feleségemmel vannak ilyen kedves hegyi utak, ahová elmegyünk a Bükkbe, vagy harmadik gyerekünket a Szegedi Dómba, fogadalmi templomban imádkoztuk ki, hogy legyen. Tehát megvannak ezek a kedves helyek, és olyan jó oda visszamenni. Minden évben nem megyünk vissza. De alkalmanként visszamenni, egy kicsit felmelegíteni ezt az első igent. A hitünknek megvannak ezek az élményei, melyik templomnak, melyik sarkába sírtam ki magam, és kaptam vigasztalást. És oda visszamegyek. Tehát legyenek meg ezek a jó cölöpök, élmények, amelyekre alkalmanként vissza tudunk lépni, és nem csúszunk még lejjebb, hanem megerősítenek minket. Na ez a pozitív gondolkodás, hogy az ember ilyen élményeket teremt maga előtt, mellett, mögött, és ezekre emlékezik, ezt észben tartja. Megint azt mondom, akinek nincs mire emlékezni, az ne csodálkozzon, ha jönnek elő a negatív gondolatok. Az emlékezésnek ezt a kultúráját, ezt meg kell erősíteni. Aztán a pozitív gondolkodáshoz tartozik, hogy folyamatosan őrizni kell azt az alapszándékot, hogy én miért hoztam ezt a döntést. Miért lettem én tanár? Miért lettem én pék, cukrász? Miért vettem el pont ezt a nőt? Az alapszándékot, az alapmotiváltságot őrizni kell végig. Olyan ez, mint ahogy Nagy László mondja, hogy kiviszi át a szerelmet a túlsó padra, hogy őrizni a szerelmet. Vagy egy Tarkovszki filmben van, hogy fogja a gyertyát és át akarja vinni a túlsó oldalra, és mindig elalszik, de mindig elindul. Hogy az alapvető szándékot, alapvető motiváltságot nekünk őrizni kell. Ezért nagyon fontos, hogy az eleje az legyen a miénk. És akkor szeretjük gyerekeinket, ha hagyjuk, hogy ezt megizzadják, megszüljék, hogy a döntés legyen az övék, mert ezt a motivációt fogják tudni megőrizni életük végéig. És hát egy utolsót hadd írjak ide, a pozitív gondolkodáshoz, hogy amikor én jól akarok élni, akkor ne az átlagot nézzem, hanem a legjobbakat. Akit úgy hívunk, hogy az elit. És ezt mindig jó értelemben szeretném, ha vinné mindenki magával haza, hogy azokat, akik a legjobban élik a hitüket, házasságukat, szakmájukat, kulturált, testi, lelki életüket, közösségi, családi életüket, a legjobbakra sasolni. Őrájuk gondolni. Nem az átlagra, meg atya, ma már mindenki, meg senki, mert akkor ezek húznak minket le a negatív gondolatokba. Tehát tessenek a legjobbakra sasolni. Kik vannak az én környezetemben, akik legjobbak? Akik igazán jók hitükben, családjukban, házasságban, szakmájukban, kik a legjobbak, és arra gondolni, és engedni, hogy ők motiváljanak, húzzanak engem fölfelé. Túl sokat nézünk lefelé, és túl sokat nézünk egymásra. Az átlagra is, és ahhoz igazítjuk a magunk nívóját. Kérem, aki az átlag szerint akar élni, az átlagosan lesz boldog. Én a legjobban szeretnék boldog lenni, mert ez az egy drága életem van, akkor én a legjobban akarok élni. És ebben azokat keresem, akik ezt a legjobban csinálják, az elitet. Vannak ilyen elitek előttünk, mellettünk, körülöttünk, meg kell őket találni. Na ez a pozitív gondolkodás, hogy az igennek az örömét megőrizni, pozitívan gondolkodni, pozitív előítélettel lenni a másikról, emlékezni, a motivációkat megőrizni, és az életideálokat, az elitet tartani szemünk előtt. Ez a pozitív gondolkodás. Milyen a negatív? Hát ha szeretnénk haladni, akkor oda kell figyelni a negatív gondolatokra is, amelyek bennünk vannak. Tényleg nagyon izgalmas lenne, hogy kit milyen negatív gondolatok kísértenek. Mert negatív gondolatokból van háromféle. Van az, amelyik úgy kósza szélként eszembe villan. Azzal nem kell sokat törődni. Tehát, hogy egész nap milyen benyomások érnek, láttam egy rossz filmet, egy reklámot, vagy egy embereknek egy intim történetébe beleláttam, tehát hogy kinek milyen kósza, rossz gondolatai vannak, nem kell hasra esni és tragédia, hogy jaj, mire gondoltam én. Luther ezt úgy mondja, hogy nem az a baj, ha az embernek a feje fölött röpködnek madarak, az a baj, ha fészket rakunk a fejünkre. És ez jó, hogy ez a baj, amikor ezeket a rossz gondolatokat tudatosan keressük. Amikor tudatosan átadjuk magunkat ezeknek a rossz gondolatoknak, keressük, és még valahogy ebben örömünket is találjuk. Tehát nem a kósza rossz gondolat, hogy kinek milyen szörnyűség jutott eszébe már, hogy így kéne öngyilkosnak lenni, úgy kéne elválni. Kinek milyen kósza gondolat jutott eszébe, ne essen hasra, és nem kell itt rögtön kétségbe esni. De amikor vannak visszatérő rossz gondolataink, akkor azok már valami, az már jellemző. Azzal le kell ülni szemközt, és meg kell nézni, hogy mit akar ez a rossz gondolat. Egy német lelki író azt mondja, hogy amikor eszünkbe jut egy rossz gondolat, akkor azt le kellene ültetnünk egy székre. Hogy te most mit akarsz tőlem, és te miért jössz mindig nekem vissza? És egy kicsit a gondolat mögé nézni, hogy mi van itt. Tehát itt valami nagyobb dolog lehet sokszor. Azt megnézni, tehát a rossz gondolattól mi nem elszaladunk, melyikünknek milyen rossz gondolatai vannak. Nem elszaladunk ezek elől, hanem miért tér nekem ez vissza. Próbáljuk megfejteni az üzenetet. Próbáljunk mögé nézni, és bizony meg lehet, hogy egy szexuális rossz gondolat mögött igazából az embernek sikertelenség érzése van, és emiatt vágyik több gyöngétségre, intimitásra. Tehát megtörténik, hogy egész másról van itt a háttérben szó, csak bátornak kell lenni, hogy ezekkel a rossz gondolatainkkal szemközt leüljünk. Miért te jutsz nekem eszembe, miért te kísértesz engem? Hát alapvetően három olyan fajta rossz gondolat van, ami kísért mindannyiunkat. Az egyik ilyen a harag. Mindegyikünkkel megtörtént már, hogy gondolatban dúlunk-fúlunk valakire. És durrogunk, és mondjuk. Az a baj, hogy ha sokat durrogunk gondolatban, haragszunk valakire, akkor előbb-utóbb úgy is fogunk vele viselkedni. Ez a baj. Ha fejben megengedem, hogy haragudjak valakire, valakikre, akkor úgy is fogok hozzá viszonyulni. Ahogy Demmer mondja, ki mind gondolkodik, úgy is él. A viccet talán ismeri mindenki, mikor a nyuszika elmegy vasalót kérni a rókától. És akkor elindul a nyuszika, hogy az a róka az egy irigy állat, nem fogja ideadni. Megy tovább, az a róka az egy sunyi állat, az mindenkit becsap, nem fogja ideadni. Megy tovább, az a róka az egy igazán szemét, biztos nem adja ide. Megy tovább, becsönget a rókához, kijön a róka. Szia nyuszika, miben segíthetek? Tudod mit róka? Dögölj meg a vasalóddal. Ezt eljátszuk a házastársunkkal is. Egész nap durogok rá, és ő legártatlanabbul hazajön, és akkor borítom rá az asztalt. Eljátszuk a gyerekeinkkel, akiket tanítunk, eljátszuk a munkatársainkkal, ügyfeleinkkel, mindenkivel, szegény. Tehát, ha tele vagyunk haragos gondolatokkal, ne csodálkozzunk, ha úgy viszonyulunk az élethez, és viszonyulunk másokhoz. Nagyon szeretném mondani, hogy figyeljünk oda arra, hogy nem durogok senkire. Könnyű, mert belelovaljuk magunkat. A konfliktus kezelésnek az alapszabálya, hogy amiről beszélünk, a beszéd mindig megtisztít. Tessék róla beszélni. A beszéd tisztít. Nem gondolatban haragszom és durogom a másikra, hanem inkább egy pohár bor mellett leülünk és beszéljük át. Megint nem tanították nekünk, talán a kommunizmus volt, hogy ellentmondani nem szabad. És a kereszténység tesz rá egy lapáttal, maradjunk a magunk házatájánál, hogy ha valakinek ellentmondok, vagy elmondom a negatív érzéseimet, gondolataimat, akkor az már nem szeretet. Mintha azzal szeretnék, hogy soha nem mondok ellent a másiknak. Ezt belénk nevelték, és mi is így csináljuk, és ez nem jó. Szeretném mondani, hogy külön kellene egy alkalommal beszélni a konfliktus kezelésről. Hogy hogyan kell negatív gondolataimat elmondani a másiknak, konfliktusainkat hogyan kell feldolgozni, és nem itt fejben durogunk rajta, és akkor gondolatban haragszunk, fölmegy a vérnyomásunk, meg kinek milyen pszichoszomatikus tünetei lesznek. Tehát nem belül emésztjük magunkat, hanem leülünk és kibeszéljük, átbeszéljük. A beszéd mindig tisztít. Szóval a haragos gondolatokra tessenek vigyázzani. Emészt. Emészt engem belülről, meg emészti az egész életvezetésemet. A másik fajta rossz gondolat, ami gyakran kísért minket, azok szexuálisan negatív gondolatok. Az erósz az egy hatalmas erő. Az egy óriási erő, olyan nagy, talán még egy az agresszió van. Óriási erő, ami viszi egymáshoz a férfit és a nőt. Több milliárd éves, merem ezt mondani, mióta a sejtek külön váltak, hogy van hímival sejt, meg női petesejt, hogy ez több milliárd éves erő, hogy ezzel nem lehet szórakozni. Az erósz az egy óriási erő, és tudni kell ezzel jól bánni. Amikor az embernek vannak normális szexuális gondolatai a maga házastársáról, szerelméről, az teljesen egészséges, sőt azt merem mondani, hogy kötelező. A házasságban a normális szexuális élet nem ott kezdődik, hogy este a paplant felvesszük, hanem hogy én pozitívan gondolkodom a páromról és magáról a szexuális életről. Tehát az egészséges szexuális gondolkodás kötelező. Amire oda kell figyelnünk, amikor nem normális szexuális gondolatok kísértenek minket. Vagy beteges, vagy perverz, vagy illegitim személlyel, szomszédnője, vagy nem tudom én, hogy ezekre odafigyelni, ezt nem megengedni magunknak. Árad ránk mindenhonnan ez a túl szexualizált világ. Nem kell meglepődni, ha bevillan egy-egy szexuális gondot. A baj az, amikor elkezdünk mélységesen vágyni valakire. Megerősítő élményeink vannak együtt, élmények, és csodálkozunk, hogy nem tudjuk a fejünkből kirázni. Szóval erre odafigyelni, hogy ezt nem megengedni, hogy erre a lejtőre rákerüljek, hol kerülök rá? Mindig fejben. Tehát nem igaz, hogy alkalom szüli a tolvajt, vagy a házasságtörést. Fejben sokkal hamarabb megengedte magának, hogy ez jó. És az alkalom az már csak alkalom, az már csak következmény. Tehát a fejünkre nagyon vigyázni, hogy ezeket a rossz szexuális gondolatokat, ezeket ne engedjük meg magunknak. A harmadik fajta rossz gondolat, ami kísért mindenkit, ez az önsajnálat. Az egy iszap, kérem. Az egy olyan iszap, amiben beleragadunk, és azt is várjuk másoktól, hogy odaragasszanak minket is, hogy hát neked ebből kijönni lehetetlen. Nem is tudom a te helyzetedben mit csinálnék. Tehát az iszap az azt jelenti, hogy ott ragad az ember. Nagyon kell vele vigyázni. Én egyszerű hasonlattal azt szoktam mondani, hogy azon nyafogunk, hogy sáros a cipőnk, ahelyett, hogy mennénk sáros cipővel. Tehát egyikünk sem tökéletes, egyikünk házassága sem tökéletes, egyikünk szakmája, hite sem tökéletes, és lehet keseregni, hogy mi nincs, átadni magunkat a negatív gondolatoknak, de lehet haladni sáros cipővel is. Hogy nálam ez ilyen, nekünk ez így alakult, az én életemben ez így alakult, hogy lehet haladni sáros cipővel is. Nem megengedni azt, hogy ez az önsajnálat, ez engem leragasszon. Biztosan vannak még rossz gondolatok, kit mi tart fogva, kinek milyen visszatérő rossz gondolatai vannak. Alapszabály, hogy ki mind gondolkodik, úgy is él, úgy is fog dönteni, úgy is keresi tudatalatt, tudatosan azt az utat, hogy ezt a rossz gondolatot megvalósítsa. Tehát vannak ezek a bevillanó rossz gondolatok, nem kell azon kétségbe esni. Vannak ezek a mély rossz gondolatok, és van egy harmadik fajta rossz gondolat, amikor az egész gondolkodás torz. Ezt hívjuk ideológiának. Amikor az embernek nem egy-egy rossz gondolata van, de az egész látásmódja torz, ideológia. Hamis kép, ami után megy. Az ideológiára mindig az a jellemző, hogy egy eszmét, rendszert, látásmódot, értéket istenít, és sokszor agresszív a többi felé. Egyet istenít, bálványoz, a többi felé pedig agresszív, hogy az nem igaz. Megtanultuk ezt a marxizmusnál, meg sok területen, nem szabad ilyennek lenni. A kereszténységben merjük azt hangsúlyozni, hogy Istenről többet nem tudunk, mint amit tudunk. Miért fontos ez? Hogy persze megvannak a világos látásaink, szisztémáink, filozófiánk, teológiánk, de sokkal többet nem tudunk, mint amit tudunk. És ez az embert már alázatossá teszi, már dialógus képessé, hogy beszélgessek másokkal is, már is interdisziplinárissá, hogy más tudományok eredményei nekem mennyire fontosak, és karöltve menjünk a teljesebb igazság felé, tehát már nem leszek ideológikus. A legnagyobb ideológia kritikus mindig is a kereszténység volt. Nem véletlen a sok vértanú, akik mertek kiállni az igazság mellett és szembe menni mindenféle ideológiával. Szóval jó dolog az betérni egy templomba, a végtelen Isten előtt letérdelni, és elfogadni azt, hogy többet nem tudok, mint amit tudok. És már alázatosan jövök ki, és nem leszek ideológikus, és nem leszek agresszív a többi ember felé, aki nem hisz, nem úgy keresztény, mint én, nem házas, elvált, és nem leszek ilyen. Sokkal alázatosabban fogok a többi emberhez és az élethez viszonyulni.
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon elrévedezni némely szabadon, mint alkonyék felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn, holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavait sejme szíven símogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó. Nagyon fájása édes, hadd fájjon, hagyom. A balgaság, a tévedés legyen. A szerelem, bocsásd ezt meg nekem.
hogyan kell ezeknek a negatív gondolatoknak, hogyan kell ezekkel megküzdeni. Nagyon szeretem azt a mesét, hogy a kismalac meg a farkas, hogy engedd be az egyik lábam, engedd be a másik lábam, és akkor szépen lassan, ha nincs már az elejédnél, nincs észnél a kismalac, akkor lassan benn van az egész farkas. Hogy a gonosz senkire nem úgy ront rá, hogy Pista fiam, tönkre teszem az életed. Nem így ront ránk, hanem nem olyan nagy baj az. Ennyi még belefér, miért ne senki nem látja, mindenki ezt csinálja. Szépen lassan, sunyi módon belopózik a gonosz, a rossz gondolat, és aztán hip-hop már benn is van. Hogyan kell ezekkel negatív gondolatokkal küzdeni? Sokszor, főleg a mély rossz gondolatokat nem lehet csak így kirázni a fejünkből. Ezek mélyen bennünk vannak. A legfontosabbnak ezt tartom, hogy beszélgetni velük. Nem megijedni a rossz gondolatoktól, hogy nekem öngyilkosság jár a fejemben, vagy házasságtörés jár a fejemben, vagy nagyon komoly lopás jár a fejemben. Nem kell ezektől megijedni, hanem le kell ülni. Én több vagyok, mint egy gondolatom. Én ettől több vagyok. És megpróbálni mögé nézni, miért tolult ez elém ennyire? Mi van itt mögötte? Egy picit értelmezni magam, és akkor már veszek egy lépés távolságot még az öngyilkossági gondolattól is. Nem ájulok el rögtön. Tehát az a baj, ha begőzöl a fejünk egy rossz gondolattól, megyünk utána. Hogy nyugi, lépés távolság tőle. Persze jó, ha van ebben segítség, ráadásul ha értő segítség van, minél nagyobb a baj, akkor nyilván lelkész, pszichológus, jó barátom, tehát vannak emberek, akik ebben segítenek, minél inkább. Jó dolog, ha van mellettem valaki, de tudjuk ezt sokszor egyedül is művelni. Tehát nem megijedni, én több vagyok, mint egy rossz gondolatom. Nem kell megijednünk, nem kell félnünk a rossz gondolatoktól. A másik, hogy ahogy mondtam, ha nem figyelünk oda a pozitív gondolatokra, ezek tolulnak ám előre, maguktól. Jönnek ám előre. Tudni kell olykor erővel is a jóra gondolni. Mire gondolok? Melyikünk hány imát tud fejből? Vagy ha nem vagyok keresztény, hány verset tudunk fejből? Tehát mikor jön, hogy így durogok, elégedetlen vagyok, utálom a világot, kisebbségérzésem van, mikor ezek járnak a fejembe, elő kellene venni egy verset, és elkezdeni mondani szépen, lassan és elnyújtottan, hogy nyugi, a jó versek, a jó bibliai bekezdések, a jó imák, a hosszú imák, azok mind arra valók, hogy ilyenkor lehiggasztják a negatív gondolatainkat, és elkezdünk pozitív dolgokra gondolni. De ehhez kérem, hogy 21. századi módon mondjam, a fájból be kell valamit tölteni. Kinek mi van a fájba? Ha az ott üres, akkor nincs mit betölteni. Tehát rémisztő, hogy az életvezetéshez mennyire fontos az, hogy a fejben legyenek jó gondolatok. Aranyszájú Szent János például 3. század az egész Új Szövetséget elolvasta minden héten. Melyikünk hányszor olvasta el életében? Neki a feje, és mondta a szöveg, hát csodálkozunk, hogy jönnek a negatív gondolatok, nincs mit betölteni. Érettségén voltam fiatalokkal, hát hogy magyarból mit összeszerencsétlenkednek, hogy nem tudnak kívülről verseket. Tehát édesanyám a mai napig elmondja a reményhez. Tehát mikor az ember jól elkeseredik, milyen jó azt végigmondani. Tehát, hogy nincs mit betölteni. A régi emberek tudták a zsoltárokat, a 150 zsoltárt. Szertartásainkon állandóan azokat imádkozzuk, és ragadnak meg zsoltárok is. Elkezd az ember ezt mondani, és abban olyan empatikusak a zsoltárok, hogy az ember minden keserűségét kimondja, kiönti, még jól meg is szidja az ellenséget, ezek az átok zsoltárok, de az Istenre bízom. Rábízom. Kimondtam, hogy nekem fáj, meg fordíts ki a beleiket, meg mit tudom én, de akkor is az Istenre bízom. Tehát, hogy ezt kimondom, nincs a fejünkben ilyen. Csodálkozunk, hogy jönnek a negatív gondolatok, tolulnak, és aztán meg is bilincselnek. Megtanulni szövegeket, verseket, hosszú imákat, megtanulni fejből. A megtanult szövegeken túl az énekek rendkívül fontosak. Még a mi nagyszüleink is úgy dolgoztak, hogy közben nagyon sokat énekeltek. A jazz meg a blues honnan van? Hát azok az afrikai testvérek, ha egész nap arra gondoltak volna, hogy szedjük a gyapotot, és hogy milyen rohadt az élet, hát meg is őrültek volna, hanem elkezdtek közben énekelni. Mennyire más az, hogy az ember egy monoton munka közben elkezd énekelni. Melyikünk hány olyan éneket tud, ami elég hosszú, sok verszakos, és nem őrül meg a negatív gondolataitól. Énekelni, az énekelt beszéd, ez annyira megtartó tud lenni. Aztán hát a híveim neki nem győzöm másolni ilyen előadásokat, ilyen rádió előadásokat, meg ilyeneket, amit autóba hallgatnak nagyon sokszor. Nem győzöm ezeket másolni nekik. Olyan jó, hogy ilyenkor azokat hallgatják, mikor hosszú útra mennek, vagy MP3, meg ki hogy hogy viszi magával a jó gondolatokat. Ad esélyt az életben annak, hogy jó gondolatok jöjjenek ide be. Ad ennek esélyt. És ezt megint mondom, tudatosan kell magától, nem? Magától jön a reklám, jön a politika, meg jönnek az érdekek. Arra, hogy a gondolatvilágunk épp tiszta legyen, más nem figyel oda. Nekem kell tudatosan odafigyelni, adjak esélyt, hogy jó gondolatok előjöjjenek. A monoton imáknak ilyenkor lehet megérezni az erejét. Hogy nehezen gondolkodom, jönnek elő az elkeseredett gondolatok, és nem lehet csak így kirázni a fejemből. És akkor elkezdek egy monoton imát mondani, hosszan. Na, ilyenkor lehet megérteni, hogy micsoda balzsam ez az ima. Milyen jók ezek az egysoros imádságok, és mondjuk, és óriási dolog. És végül hadd mondjak még egyet, hogy a régi nép, megint a régi néphez, hogy mennyire fontos volt, hogy csináltak ilyen fali terítőket, és akkor azon voltak ilyen egysoros bölcsességek. A szemöldök fába bevésve egysoros bölcsességek. Hogy mennyire odafigyelt a nép, a népi kultúra arra, nem vagyok néprajzos, de ez külön izgalmas lenne, hogy a nép hogyan őrizte a jó gondolatokat. A régi embernek volt annyi eszet, tudta, hogy lássak minden nap egy-egy jó mondatot, itt is, ott is, amott is. Látom ezeket a jó mondatokat, ezek mélyen belém ívódnak, és ezek határozzák meg a gondolkodásomat, és nem a magam bűnös gondolatai, meg a világból rám ömlő szenny. Én magam helyezek ki olyan mondatokat, gondolatokat, amiket látok minden nap. Külön izgalmas lenne ezt kutatni, és ezt látni, és eltanulni nagyszüleinktől. Én is őrzök nagymamámtól egy gicses képet, rettenetes gicses, de két világháborút átimádkozott előtte, és van rajta egy-két sor, hogy ezeket hozni magunkkal, ezek családiak. Meg a minta, hát ez óriási dolog. Szóval odafigyelni arra, hogy pozitív gondolatok legyenek, és a negatívokat, ezeknek vegyük elejét. Ide szeretném azt mondani, hogy a régi világban tudtuk azt, hogy ki az, akinek ellen kell állni. Tudtuk azt, hogy ki az, aki sugallja a negatív gondolatokat, akinek eleve nem hiszünk, mert piros könyve van. Eleve tudtuk, ki az ellenség, bocsánat, hogy így mondom, és hogy ki az ideológikus, kinek nem szabad hinni. Ma az a baj, nem tudjuk. És senkinek sem hiszünk, meg egy kicsit mindenkinek is hiszünk, hogy nagy a káosz, és ez sokaknak jó. Nem érdeke mindenkinek, amit én itt mondok, hogy a fejekre tessenek vigyázni. Hogy legyen kialakult értékrendszered, döntsd el, állítsd be az életed erre. Nem mindenkinek érdeke ez. Sokan megélnek, sok érdek jól megél abból, hogy vannak ilyen kósza gondolatú emberek, akiket meg lehet téveszteni. Ezt vásárold, erre szavaz, így gondolkodj, meg lehet téveszteni. Tehát nem érdeke ma mindenkinek, hogy tisztán gondolkodjunk, és ma, hogy mondjam, jobban résen kell lennünk. Önállóbbnak, felnőttebbnek kell lennünk. Nem tudjuk, hogy kik azok, akiktől jönnek a negatív gondolatok, szóval felnőttebbnek kell lenni.
Elhangzott műsorunkban dr. Papp Miklóst, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanárát hallották. A szerkesztő Papp Ildikó volt. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok.
Hosszú az út, míg a kezem a kezedhez ér. Szeretni valakit valamiért. Ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon át. Szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj. Szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld. Álmodunk, s felébredünk, minden út körbefügg, béke van, felejtse minden háború. Esik a hó, és szemembe fúj a szél. Szeretni valakit valamiért. fáj. Szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld. Álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefut. Béke van, felejts el minden háborút. Fenn az ég, álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefut. Béke van, felejts el minden háborút.
Kedves hallgatóink!